A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten tartották meg a bölcsödék napját a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő bölcsödék munkatársai számára. Az ünnepi együttlét a Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban kezdődött, ahol a több mint 100 megjelent vendég együtt imádkozott. A szertartást vezette és elmélkedést tartott Kocsis Dániel, a Székesegyház beosztott lelkésze. Úgy fogalmazott, a Jóisten azt akarja a szívünkbe vésni, hogy a templomban jó helyen vagyunk, válaszokat és megnyugvást találhatunk a mindennapok nehézségei közepette, mondta. A 15 éves évforduló alkalmából május 4-én tartják a Szeretett Láng mozgalom országos találkozóját Budapesten, a Mária Remeteik egy templom szabadtéri oltáránál. Erdő Péter bíboros prímás 15 évvel ezelőtt, 2009 pünköst hétfőjén sok száz hívő jelenlétében jelentette be a Mária Remeteik egy templom szabadtéri oltáránál, hogy hamarosan megalapítja Magyarországon a Szeretett Láng mozgalmat. Mint fogalmazott, úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén itt Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus lelkiséget és Mária tiszteletet hordoz. Járuljon hozzá hívő közösségünk és népünk lelki megújulásához. Az idei program 9 órától 17 óráig tart majd. A gyermekvédelmet, a közös uniós hitelfelvételt és a honvédséget is érinti az alaptörvény tervezet módosítása, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, elnöki kegyelmi ügyekben eltörölnék az igazságügyi miniszter ellenjegyzést. A tervezett alaptörvény módosítás értelmében az államfő nem adhat kegyelmet senkinek, aki gyerekekkel szembeni szexuális bűncselekményt követett el, illetve annak elkövetésében bármilyen módon közreműködött. Emellett alaptörvényben rögzítenék, hogy uniós hitelközösségben csak akkor vehet részt Magyarország, ha azt a parlament kétharmada támogatja. Május 8-án Magyarországra látogat Xi Jinping kínai elnök, a tárgyaláson főként gazdasági együttműködésről lesz szó, hangzott el a kormányinfón. Kínai elnök 20 éve nem járt Budapesten. Mérföldkőnek nevezte az azeri földgázszállítás megindulását Magyarország felé a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Bakuban a Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén kiemelte, hogy az energetikai együttműködés nagyban hozzájárult Magyarország ellátás biztonságához. Az első ütemben 55 millió köbméter érkezik. A tárcavezető szerint néhány éven belül az azeri megújuló energia is része lehet a magyar energiamixnek, ehhez a világ leghosszabb tenger alatti magas feszültségű vezetéket kell felépíteni. A héten Ferenc pápánál tett hivatalos látogatást a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a helyszínen magyar újságíróknak elárulta, hogy a közösségekről és a közösségek jövőjéről beszélgetett a katolikus egyház fővel. A köztársasági elnök részt vett azon a magánkihallgatáson is, amelyen Ferenc pápa a magyar nemzeti zarándoklatra érkezett, magyarokat fogadta. Megalakult a budapesti klímaügynökség, amelynek feladata, hogy a budapesti lakásállomány energetikai korszerűsítését támogassa. Létrehozásáról a fővárosi közgyűlés döntött. Vezetője Ámon Ada energiapolitikai szakértő. A budapesti klímaügynökség konkrét lakossági energiahatékonysági programokat fog lebonyolítani, és kiemelt szerepet kap az általános energiatudatosság előmozdításában, és a lakosság tájékoztatásában is. Elhunyt András Ferenc Kossuth díjas és Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer. A nemzet művésze nevéhez kultikus alkotások fűződnek. A Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. András Ferenc 81 esztendős volt. Végül az időjárásról. Délnyugatról északkeletre vastag, kiterjedt felhőtömb halad, amiből helyenként kisebb eső, zápor is előfordul a keleti ország részben. Napközben a gomolyosodó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet 19 és 23 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Április 27-én szombaton. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek szép mai nap. Köszöntés legyen a mi szeretett jó atyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg kevésségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket. Mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szánj meg minket. Dicsérjen minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Ötvös József fogalmazta meg a szeretetről, és a következőképpen hangzik. Szeressetek, e nagyvilágon csak egy van, ami valóban boldogít, saját szívetek. Csak benne keressétek örömeiteket. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az iták ünneplik névnapjukat. A név latin, német eredetű, jelentése sebes, gyors. A magyarba a német nyelvből került, ott a felicitás becézője és cévelejtik. Az olasz zita név is cévelejtendő, és a hajadon jelentésű zita, citta szóból származik. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Zita nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen déli 12 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően Mózes Gergely filmrendezővel beszélgetünk a Mint halálig című animációs történelmi dokumentum filmjek kapcsán. Majd ezt követően Polgár település értékeit is bemutatjuk. Rövid ajánlónkban most Ferencné Fajta Mária, a Polgári Értéktár Bizottság elnöke beszél.
Tulajdonképpen 2016 májusában alakult a Polgári Települési Értéktár Bizottság, az önkormányzat élve a lehetőséggel, amit ugye a Hungarikum törvény is meghatároz. Szerette volna, hogy mindenképpen a polgár közigazgatási területén lévő értékeket is gyűjtsük össze. Úgyhogy 2016 májusában alakult bizottságunk, és azóta gyűjtjük a közigazgatási területen lévő értékeinket.
9 órakor híreket mondunk, majd Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelyben a tehetség lesz a témánk. Kutatásával, képzésével, kibontakozásával foglalkozunk. Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője, és Rábai Dávid, a Nagypálya című könyv írója beszélgetett az utánpótlás nevelésről az MCC Miskolci Képzési Központjában. Nos, ebből a beszélgetésből idézzük a Simon Miklós által elmondottakat. Következzen most rövid ajánlunk Molnár András műsorához.
A szülő mellett az iskola és a pedagógus a legfontosabb partnerünk, hiszen egy ilyen bozsiktornára azért az óvónők, óvóbácsik meg a testnevelők hozzák ugye a gyerekeket, akik ugyanolyan fontos részei ennek, hiszen ők juttatják el oda. A gyerek itt szereti meg akár a labdarúgást, akár a DVTK-t, akár a klubot, és nekünk az a feladatunk innentől kezdve, hogy ezt fenntartsuk és erősítsük is.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című összeállításunkban közéleti magazinműsorunk szól. Ebben pedig beszámolunk a Bróri Sándor könyvtár aktualitásairól, valamint még arról is hallhatnak, hogy közel 1 millió forintos adományt kapott az Egri Rotary Klubtól a Markot Ferenc Oktatókórház hospice osztálya. Rövid ajánlunkban most Szabó Eszter, a Bróri Sándor könyvtár munkatársa beszél.
Miért is a sztori? Ugye a nagykönyves beavatás egy fantasztikus kezdeményezés volt 2015-ben, és ebben elsősorban ugye a tini korosztály vett részt, ami akkor még azt éreztük, hogy nehezen tudjuk megszólítani ezt a korosztályt, és ezzel a játékkal nagyon sok fiatal tudtunk bevonzani a könyvtárunkba, mert nagyon sok könyvtári program is járult ehhez a kihíváshoz, és amikor már 3.-4. éve játszottunk, akkor jöttek a reakciók, hogy jó, hogy játszanak a tinik, de a szülők részéről, a fiatal felnőtt szülők részéről is jöttek visszajelzések, hogy de hát valahogy mi is szeretnénk bekapcsolódni ebbe, hiszen mi is szeretünk olvasni.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáin Napról napra és Térkép című regionális magazinműsoraink szólnak, amelyben a térséget érintő aktuális kérdésekről készített összeállítást Kónya Éva. Majd a folytatásban a levendulát és gasztronómiai felhasználását is megismerhetik Süye Károlyné Klárikától. A most következő rövid kis ajánlóban is őt hallják.
Kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére is. Hát most ugye levendula szezonban epret, meggyet, szedret vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években epertzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Papp Péter válogatása, akivel ezúttal Nádudvarra látogatunk, ahol megismerhetnek egy vadász íjászt és Fazekas Ferencet is, aki a népművészet mestere. Rövid előzetesünkben is most ő beszél.
És a legfiatalabbak pedig ezek, amik itt vannak mellette. Ezeket édesapám készítette, amikor ő volt 60 éves, ez volt 1978-ban, 18-as születésű. A többiek pedig a család által készített alkotások, a kis vitrínben gyermekjátékok láthatók, amiket a apai nagynéném készített. Ő volt a család egyetlen tagja, aki hölgyként korongozott. Általában a férfiak korongoztak, és a hölgyek díszítettek, ő viszont korongozott, és ott azon a képen látható, úgy hitták, hogy Fazekas Lídia.
11 órakor híreket mondunk,
majd Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelyben bemutatjuk a mezőkövesdi rendőrfőkapitányság vezetőjét, és foglalkozunk még a júniusban induló otthon felújítási programmal is. Rövid ajánlunkban most dr. Varga László, rendőr ezredest hallják.
Én a rendőri pályafutásom közel 30 évét, egész pontosan 27 évet Ózd városában, az ózdi rendőrkapitányságon töltöttem, tehát minden szakmai előzmény a szülővárosomhoz köt. Ott kezdtem el vizsgálóként dolgozni, majd lettem alosztályvezető, osztályvezető, aztán kapitányságvezető helyettes, majd pedig kapitányságvezető. Ezt a beosztást ott 14 éven keresztül töltöttem be.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Nagy László Tájkép magammal című költeményét mondja el Kelemen Csaba színművész. Délben a harangszót követően a Mennynek királyné asszonya kezdetű imádságot imádkozzuk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóinkkal együtt a rádió készülékek mellett. Nos, így hangzik tehát szombat délelőtti műsorkínálatunk, hiszen részletes műsorajánlóval én legközelebb 12 óra után néhány perccel jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk, további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
Beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunk elején Mózes Gergely filmrendezővel beszélgetünk a Mint halálig című animációs történelmi dokumentum filmje kapcsán, majd ezt követően pedig megismerjük polgártelepülés értékeit is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunk elején Császi Erzsébet riportja következik.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Pesti Vigadóból. Az Essencia Artis kiállításon vagyunk, őrizni, használni, teremteni. Ez a cím ennek kiállításnak, amelyben a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasai mutatkoznak be. Az akadémia 3 éves ösztöndíjprogramot hirdetett, amelyben 100 személyt díjazott, 3 éven át havi 200 000 forintot adott alkotómunkájuk kiteljesítéséhez. 18 és 50 év között voltak ezek a személyek. Az egyik ösztöndíjas Egerben tanít, Mózes Gergelynek hívják, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem mozgóképművészeti és kommunikációs intézetének egyetemi tanársegéde, filmrendező, egyben doktorandus is. Ő a Mint halálig című animációs történelmi dokumentumfilmet készítette el az ösztöndíjas programja alatt. A II. Világháború alatt játszódik, amikor Baránszky Tibor katolikus papnövendék zsidó embereket mentett, és párhuzamosan vele Kun Páter, egy nyilasszerzetes, rémtetteket vitt véghez, kínoszta és kivégezte az embereket. Erről készített egy különleges fekete-fehér filmet a fiatalember, amit mi láttunk a múlt héten. Most erről a filmről kérdezzük. A filmnek az a besorolás, hogy animációs történelmi dokumentumfilm. Hogy kell ezt elképzelni?
Az animáció része az főleg az élő szereplő és animáció összevetülése, de ezek fikciós jelenetek. A többi pedig az archív, vagy pedig a bármi, amit látunk, de mondjuk az élő fejes interjúk, azok pedig mind a rendesen felvett animáció nélküli jelenetek. Ennek a kettőnek a vegyülését látjuk tulajdonképpen magába a dokumentumfilmbe.
Ez nagyon érdekes volt, ugyanis több olyan jelenet volt benne, amiről azt gondoltuk, hogy korabeli felvételek, például amikor a sárga csillaggal megjelölt zsidó embereket hajtották az utcán, akkor teljesen úgy nézett ki, mintha egy korabeli filmből vette volna. A film azért is volt különleges, mert speciális effektekkel dolgozott, hogy szaggatottan láttuk azt a fekete-fehér történetet, és nem is annyira a színészi játék volt benne a legfontosabb, ahogy mondta a filmrendező, hanem maga a kor, a történetnek a megelevenítése, a két ember, a jó és a rossznak a szembeállítása. Ugye a történetet el lehet mesélni, legalábbis az elejét.
Alapvetően a teljes történet az Baránszky Tibornak a története. Körülbelül 3000 zsidó származású embert mentett meg abban a 3 hónapban Budapest ostrom alatt, 1944-45 alatt. 3000 az csak a hivatalos szám, valószínűleg az is lehet, hogy sokkal többet. Ami alatt ő az embereket mentette, és végrehajtotta ezt az egészen elképesztő tevékenységet, az alatt pedig pont Kun Páter nevű álszerzetes, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy tömeggyilkosságokat hajtott végre, egy vagy két kerülettel odébb. Ez a két embernek a története tulajdonképpen, amit mi végigkövetünk az ostrom árnyékában, ami ugye történik, hogy Kun Páter természetesen kivégezték, Baránszky Tibor pedig túlélte az egész ostromot. Nem árulok el többet a filmnek, főleg a végéről, de hogy végig az ő történetükkel operálunk, és természetesen ezeket megtámogattuk szakértői interjúkkal, kiegészítéssel, és maga, amit látunk, az pedig főleg Baránszky Tibor orál historia, vagy hát saját beszámolója, hogy mi történt, amit még Amerikában rögzítettek a 80-as évekre, ennek a magyar fordítását, amit mi magunk fordítottunk le. Ez tulajdonképpen lehet egy gerince az egész eseményeknek, ez maga a forgatókönyv tulajdonképpen.
Tehát egészen pontosan az történt, hogy megtalálták Baránszky Tibort Amerikában, kimentek hozzá, és megkérdezték, hogy hogy volt ez, mit csinált. Tehát még beszéltek vele, és ez is látható a filmen. Van egy különleges mondata benne, amikor megkérdezték tőle, hogy nem félte ez alatt, ami alatt mentette az embereket, és mit válaszolt?
Azt válaszolta, hogy nem érek rá félni, egyszerűen nem volt rá idő. De tulajdonképpen ez volt maga a válasz, tehát hogy a teljes tevékenység alatt nem jutott idő arra, hogy egy másodpercig is elgondolkozzon, vagy megijedjen a nyilasoktól, vagy a németektől. Neki a hitvallása az volt, hogy csak Isten erejében lehet bízni, semmi más nem számít, hogyha ő azt a parancsot kapta, hogy embereket mentsen ki, akkor ezt a parancsot követni fogja, tulajdonképpen mint halálig.
Nagyon egyszerű volt a módszer, a reverendájába besétált a vatikáni nagykövetségre, és ott egyszerűen a portást tovább engedte, mert látta rajta, hogy pap. És ott mi történt?
Vatikáni nunciatúrára is bejutni nagyon nehéz volt, de hát ugye Baránszky Tibornak az egész stílusa és az egész hozzáállása tulajdonképpen ő arra épített, hogyha erőszakosan lépnek vele szemben, akkor ő a nyilasok erőszakosságát használja fel ellenük. Tehát ez a saját fegyverüket fordítja vissza, és tulajdonképpen neki az volt a hitvallása, hogy ő ugyan nem fél, de az ember az fél. Ahogy ő bejutott a vatikáni nunciatúrára, az tulajdonképpen kicsit hasonlóan cseles és erőszakos módszer a szónak az átvitt értelmében. Ugye miután sort sem volt hajlandó kiállni, óriási sor volt aznap a nunciatúra előtt, ő a sort megkerülve a reverendát felhasználva jutott be, és ott találkozott először Angelo Rotta pápai nunciussal, aki később tulajdonképpen a főnöke lett az embermentésen, de ő azért vette fel ebbe az egész szituációba, mert látta azt, hogy itt van egy ember, aki nem fél a rendszertől, hanem itt képes kijátszani még a nunciatúrát is, hogy bejusson és beszéljen vele, és egyszer csak ott állt az irodájába, és azt mondta, hogy hát én nem félek semmitől, én bejutottam, tehát hogy most itt vagyok. Ezt kihasználva a nunció pedig azt mondta, hogy jó, akkor viszont ha ide bejutott, akkor magának hasznát is tudom venni, és már adta is az első listát, hogy mentse ki az embereket. Így kezdődött Baránszky Tibornak tulajdonképpen ez a pályafutása.
Menleveleket szerzett az embereknek, és védett házak és juttatta őket.
Baránszky Tibor funkciója innentől kezdve az volt, hogy embereket hozzon ki a nunciótól kapott lista alapján. Ezeket az embereket már a gyűjtőtáborokból és a gyűjtőhelyekről Budapesten belül hozta ki őket. Nyilván az az erőszakos módszerrel, ahogy ezt lehetett, kérte egy Rolls-Royce-t a nunciótól, amit meg is kapott, és egy szép diplomata házadban, vagy éppen reverendában. Ezzel a Rolls-Royce-szal ő járta az utcákat, és mentette, akit lehetett. Akiket megmentett, és akiket sikerült a nyilasok karmai közül kiszabadítani, azokat védettházban helyezte el, Pozsonyi út, Dohány utca, és hát még is sorolhatjuk tulajdonképpen, és ezekben a védettházakban menlevelekkel éltek ugye az emberek ebben az időszakban, már ameddig ugye hagyták a nyilas hatalom átvétel után, de hát nagyjából végig Baránszky Tibor igyekezte személyesen védelmezni és ellátni az összes feladatot, ami a védettházakkal kapcsolatos.
Éppen ezért magyar vallembernek is nevezték.
Igen, ez egy 80-as évekbeli újságcikk, magyar újságcikkből kölcsönöztük. Ez már azután történt, hogy Baránszky Tiborra tulajdonképpen fény derült, tehát hogy egyszerűen megtudták, hogy ő miket csinált, 30 évig senki nem tudott róla az ő háborús működéséről, és akkor Magyarországon is azért egy kicsit foglalkoztak vele, és akkor elnevezték magyar Wallenbergre, de azért is igaz ez a jelző, mert magát Raoul Wallenberget is jól ismerte. Egy a filmben ez nem hangsúlyos, de hogy ők együtt dolgoztak, az ő beszámolója szerint nem is egy esetben.
Végül is őt kitüntették, mégpedig a világigaza kitüntetéssel megkapta ezt 1979-ben, kinevezték a világigazai közé, és 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét is. Milyen kutató munkát végeztek ehhez a filmhez? Gondolom, hogy sokáig foglalkozott vele.
Igen, a kutató munkát tekintve egyébként nagy segítségem volt. Ugye ez egy nagyon nagy terület, tehát második világháború, holokauszt tematika, maga a zsidómentés tematikája, a katolikus egyház szerepe, és mondjuk csak Baránszky Tibor, vagy csak Kumpáter, és még a nyilasok is, tehát külön tematikára osztottuk, és minden tematikának meg volt a szakértője, de nagyon sokat segített nekünk Horváth János, ő volt a szakértőnk, és már rögtön az elejétől kezdve gyűjtött nekünk anyagokat. Csonka Laura, aki főleg a nyilasok és Kumpáter szakértője, levéltárban dolgozik, ő is ugye történészként vett részt a projektben, ő főleg a háborús bűnösök és a nyilasok részét kutatta, míg Horváth Jánossal meg nagyjából mindent, ami Baránszky Tiborral, vagy pedig a katolikus egyházzal kapcsolatos, vagy magával a történtekkel, és az is nagyon fontos, hogy a filmben résztvevő szakértők, Dungvári Krisztián például Budapest ostromával kapcsolatban és a nyilasokkal kapcsolatban, Csonka Laura szintén megszólal a filmben, a nyilasokkal és Kumpáterrel kapcsolatban, a főszakterület egyébként maga Kumpáter, Szakály Sándor pedig a katolikus egyház szerepe és tevékenység, a menlevelek és a védlevelek például, Haraszti György volt, aki a II. Világháború zsidóság helyzete témakörben adott nekünk segítsége.
És hogy kell elképzelni a film elkészítését? Volt az élő szereplő rész, meg volt az animációs rész, és volt benne egy eredeti korabeli filmrészlet is.
Így van, sőt több korabeli filmrészlet. A Magyar Filmhíradónak az akkori felvételeit használtuk, főleg azokat is, amik még a nyilas korszak alatt készültek. Az archívumtól kaptunk nagyon sok segítséget ez ügyben, de többször is használtunk filmhíradó részleteket. Ezen kívül, ami nagyon érdekes, hogy nem lehetett ugye akkoriban amatőr felvételeket készíteni, és nagyjából úgy tudjuk, hogy nem is készültek. Mi viszont találtunk egyetlen amatőr felvételt, a Washingtoni Holocaust Múzeumban van jelenleg is, de mi megvettük a jogokat. Ott ami látható ezen a nagyon rövid felvételen, hogy egy védett házból kameráznak ki egy másik védett házat, tehát egy svenget látunk, és utána menneveleket is osztanak egy helyen, és ott vannak a csillagok, és látjuk, hogy kiosztják a papírokat. Ez mind amatőr felvétel és elképesztő. Az utolsó másodpercig használtuk a filmbe, azok teljesen valós felvételek, nem tudtunk még a létezésükről. Szerintem azt csak nálunk lehetett látni, más filmben nem. És nyilván az archív fotókat használtuk rengeteg, a Magyar Nemzeti Múzeumtól kezdve Fortepánon át, rengetegféle magyarországi helyről is, de hát mondhatom a Jadvasem Múzeumot, mondhatom a Washingtoni Holocaust Múzeumot, Berlin, tehát hogy rengeteg múzeumból kaptunk képeket, és rengeteg múzeum után jártunk, hogy szerezzünk anyagukat. Azokat is mind láthatjuk a filmben, és az írott források nagyon fontosak, tehát Baránszky Tiborról szóló tanúvallomások például, amikor a Jadvasemhez gyűjtötték a világigazodéhoz, hogy akkor tulajdonképpen kiket mentett meg, és azokhoz is hozzájutottunk, és amiket a filmben látunk, meg is jelenítettük magát az írást, szintén animáció segítségével, fel is olvastuk ugye színészek hangján, azok is mind igazi tanúvallomások, tehát hogy írott vallomásból és írott anyagból is rengeteg van. Kumpáterről nagyon-nagyon sok információ maradt fenn, nem olyan sok, de hát viszonylag sok, de Baránszky Tiborról viszont kevés, és az nagyon utána kellett járnunk, hogy tőle is szerezzünk információkat.
Voltak még az élőszereplők, és volt még az animáció.
Az élőszereplős felvételek, ugye az is egy, erre három részre osztottuk, tehát az archív kutatással külön foglalkoztunk. Az élőszereplős felvételeknek az volt a funkciója, amiről egyáltalán nincsen valós képünk vagy felvételünk, tehát egy hiánypótlás, azt valamilyen módon el tudja mesélni, és meg tudjuk mutatni a közönségnek. Ahogyha élőszereplőkkel akarjuk ezt elmesélni, akkor itt jött a képbe maga az animáció is, tehát az nagyon fontos volt, hogy rendben, de akkor a helyszínek, amikről aztán tényleg se, főleg a belsők, meg azok a külső helyszínek, amik már nincsenek, vagy teljesen megváltoztak, valahogy hozzuk ezeket vissza, és nem gondolom, hogy ezek realista képek, vagy nagyon közel állnak a valósághoz. Itt főleg az volt a cél, hogy ezek emlékek, és ezek embereknek a visszaemlékezései, amit hallunk a film alatt, és ez egy kicsit lehet elvontabb az a világ, tehát hogy maga az élő szereplő az mondjuk éles, és jól látható, míg mondjuk a háttér az egy teremtett, vagy egy elképzelt valami. Ezzel próbáljuk egy kicsit arra is felhívni a figyelmet, ez maga az emlékezet, tehát hogy az oral history, és ezért lehet maga az animáció is talán elvon. Tehát a háttér az teljesen animáció, és az élő szereplő az pedig ugye valós.
És beszéltek még benne történészek az adott korról, az akkori helyzetről, az akkori történésekről.
Így van, de négy történészünk beszélt, Ungvári Krisztián, Haraszti György, Csonka Laura és Szakály Sándor, és még Horváth János Jajót szeretem csak azért megemlíteni, hogy ő meg a háttérben nagyon sokat dolgozott nekünk, tehát ez négy féle terület. A szakértelmen is belül négyféle történelmi hozzáállás, és szerintem valahogy így lett egész a film, hogy minden irányból meg tudtunk szólalni, tehát minden oldalról az adott terület, történelmen belül alterületnek a szakértője tudott megszólalni, és ez nagyon fontos, hogy a jelenlétükkel valamilyen módon hitelesítik is magát a filmet, tehát hogy azt mindenképp szerettem volna, hogy hangzott el kritikaként, hogy ha nézzük ezt a filmet, akkor kicsit olyan, mintha játékfilmet néznénk, és maguk a szakértők pedig úgy megszakítják a jelenlétükkel ezeket a betéteket, szívesen néznénk még a Rolls-Royce-t és a dolgokat, de hogy bizony, hogyha csak azt a részét látjuk, akkor könnyen azt gondolhatnánk, hogy itt egy fikcióról van szó, egyszerűen hitelesíteni kell, és csak hangban szerintem nem tudják a szakértők visszaadni azt. Őket is látnunk kell, és egyrészt hallanunk is, hogy hozzátegyenek ez a filmhez.
Tanulta az animációs filmrendezést, és még több kommunikációs főiskolára, illetve egyetemre járt Magyarországon és külföldön is. Felsorolná, hogy hol és mit tanult?
Igen, én a Kaposvári Egyetemen kezdtem még az alapszakot, ott mindent tanultunk, ami filmezéssel kapcsolatos, ugye ott 3 évig. Amikor azt elvégeztem, akkor még BKF-nek hívták, most Metropolitan Egyetem, tehát Budapesti Kommunikációs Főiskola, igen, most már Metropolitan, ott egy mesterszakot végeztem el, nagyon jó tanáraim voltak egyébként. Kepes Andrástól Salamon Andrásig dokumentumfilmek, tehát ezek nagyon fontos része volt annak, hogy szerettem volna később csinálni. Ott egy mesterszakot végeztem el, ott már filmrendezés szakirányon, de utána azt gondoltam, hogy én még nagyon keveset tudok, tehát hiába jártam gyakorlaton az MTV-be, vagy különböző más cégeknél is, de azt gondoltam, hogy nagyon keveset tudok. A gyakorlati részét lehet, hogy jól ismerem, de hogyha én tényleg szeretnék értékálló és jó filmeket csinálni, akkor bizony egy rendes filmelméletre is szükség van. Így hát elmentem az ELTE 5. során tudományegyetemnek a filmelmélet mesterszakára, és akkor ott is csináltam egy bölcsész tulajdonképpen diplomát, de hát ott az volt a lényeg, hogy rengeteg filmet megnéztem, ami korábban soha nem hallottam, a magyar filmtörténet, nemzetközi filmtörténet, és mindeközben még elmentem az Utrecht Egyetemre Hollandiába, ahol nem annyira filmes képzés, inkább antropológia, kultúra és kommunikáció az, amit főleg tanultam, ami ugyanúgy része valahol a dokumentumfilmnek, és amikor onnan visszajöttem, érdekes módon akkor kezdődött, már amikor az összes iskolán túl voltam, akkor kezdődött el valahogy magától jött Baránszky Tibor története, és én úgy éreztem, hogy készen állok arra, hogy akkor most ezt meg tudjuk valósítani.
A filmnek a TV premiere 2022-ben volt a Hír TV-n, és 2023 nyarán díjat nyert a 3. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon, a legjobb dokumentumfilm címet nyerte el. Milyen volt egyébként a fogadtatása, tehát akik látták, azok mit mondtak róla?
Én nagyon pozitív fogadtatást kaptam az említett filmfesztiválokon is, egyébként a vetítéseken is. Aminek én örültem, hogyha nézői reakciót kaptam, akkor az általában arról szólt, hogy végre nem kellett végig zokognunk mondjuk egy holokauszt tematikájú filmet, vagy gondoljunk a Schindler listára, vagy olyan klasszikusokra, ami bizony az ember megkönnyezteti, és vannak ugyan megható pontjai mondjuk ennek a filmnek, de hogy nem az volt a cél, hogy hatásvadász legyen, vagy külön elmenjünk valamilyen irányba, hanem akikkel én beszéltem, azokat úgy tudtam megérinteni, hogy inkább elcsodálkozva nézték, és azt mondták, hogy egyszerre volt szívhez szóló, valahol még humoros is, ugye Baránszky Tibor karakterén keresztül, és ilyen módon érintettem meg őket. És ez valahol nekem a legfontosabb, mert az volt a célom, hogy ne csináljunk egy 10. vagy 20. ugyanolyan típusú vagy dokumentumfilmet, vagy akár játékfilmszerűséget, amit már 600-szor láttunk, hanem ez a történet teljesen egyedi, és egyedi módon kell megjeleníteni.
Amikor kint voltak Amerikában, és találkoztak a Baránszky családdal, akkor az ottani ismerősök, családtagok hogyan viszonyultak az embermentő szerepéhez?
Baránszky Tibor családja a kezdetektől fogva nagyon segítőkész volt. Még talán csak egy ötlet szinten volt a film, amikor, de az is lehet, hogy még ott sem, amikor én megkerestem Baránszky Tibor családját, pontosabban a fiait, és én csak annyit tudtam, amikor olvastam az ő történetet egy újságcikkben, egészen véletlenül, hogy én találkozni szeretnék vele valahogy mindenkit, tehát borzasztóan megérintette a történetet, valószínűleg ugyanilyen formában, hogy később a nézőket is megérintette. Én csak szimplán elolvastam ezt a történetet, egy darab embermentés történetét. És én azt gondoltam, hogy egyrészt találkozni szeretnék vele mindenképpen, és hogy még életben van ráadásul, tehát amikor én ezt olvastam 96 évesen Buffalo-ban. Ez volt a cikknek a vége. És mondtam, hogy mindenképpen szeretnék vele beszélni, de hogyha már beszélni szeretnék vele, akkor miért ne forgathatnánk le, vagy miért ne vehetném fel esetleg saját magamnak is. És innentől kezdődött formálódni az ötlet, hogy jó, akkor lehetne ebből az egészből egy dokumentumfilmet csinálni, de én alapvetően azt gondoltam a kezdetektől fogva, hogy amit olvasok, az egy hollywoodi forgatókönyv és egy játékfilm. De hát arra nincsenek kapacitások és esélyek. Miért ne csináljuk meg egyszerűen azt, ahogy volt, miért nem csináljuk meg magát a dokumentumfilmet először, talán később lehet játékfilmet is készíteni. Nagyon segítőkész volt a család, és nagyon sokat segítettek abban is, hogy kijussunk hozzájuk. Itt még fontos megemlítenem Ordódi Judit producert, aki talán legelső volt, aki csatlakozott, amikor elolvasta, hogy én mit szeretnék csinálni, és technikai szinten is lehetővé tette azt, hogy akkor el tudjunk utazni. Ez egy ad-hoc pályázatot kellett a mecenatúrán megnyernünk. Judit nélkül nem tudtam volna, hogy ez van, és amikor ez sikerült, így tudtunk kiutazni a családhoz. Vendégül láttak minket, nagyon kedvesek voltak, és ők nagyon ápolják Baránszky Tibornak most is az emlékét, de akkor is nagyon vigyáztak rá, és őrizték azt, ami ővele történt a közös emlékezetbe, és nagyon-nagyon örültek annak. Ez volt a legfontosabb nekik, azt hiszem, tehát, hogy nemzetközi szinten Baránszky Tibor abszolút ismert, ezt tudjuk. Ő nekik az volt a legfontosabb, hogy itt Magyarországon nem ismert a története, szinte senki sem tudja, és nekünk egy közös elképzelésünk rögtön már az első napokban a családtagokkal az volt, hogy mi lenne, hogyha a magyar történelem részévé tennénk ezt a történetet, hogyha van Raúl Wallenberg, a rakpart, el vannak nevezve az embermentőkről különböző terek, Baránszky Tibort nem látom igazából az utcatáblák között, és ha még ilyen távlatokban is gondolkodjunk, de hogy ez volt a közös cél. célunk, hogy a történelmi emlékezet részévé tegyük őt.
Neki a megmentett emberek is hálásak voltak, hiszen az egyik megmentett kezdte el a világigaza kitüntetést szorgalmazni. Ki volt ez?
Ő Szekeres Hedvig volt, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ő volt az oka annak, hogy egyáltalán Baránszky Tibor belecsöppent ebbe az embermentésbe. Ő volt az első, aki egyébként rokoni szálak fűzték Baránszky Tiborhoz, és ő volt az első, aki, ahogy Baránszky Tibor Budapestre érkezett, Szekeres Hedvig rögtön őt kereste fel, és kérte meg, hogy neki a fiának és a férjének menleveleket szerezzen. És Baránszky Tibor így került a követségre, tehát ő alapvetően Kassáról menekült az oroszok elől. Nem annyira önszántából került bele, egyszerűen menekült. Viszont megkérték el az egy darab feladatra, és így került be a nagy követségre, ahol, mint már mondtam, nem állt a végig a sort, és csak azért is bement a nunciatúrára, és kikövetelt ezeket a papírokat a nunciótól, aki ezután megbízta az embermentéssel. És ugye Szekeres Hedvig, ő ráadásul az, aki az események után, tehát már régen véget ért a világháború, Baránszky Tibor Amerikában élt, Szekeres Hedvig volt az, aki a háború után, hát körülbelül 30 év hallgatást megtörve írt a Jadvasem Múzeumnak egy levelet, hogy tisztelt Jadvasem Múzeum, Baránszky Tibor nem az az ember, aki a saját dicsőségét, hát ő nem reklámozta saját magát, hogy ő miket csinált. Az a fontos, hogy megcsinálta. De Szekeres Hedvig nem akarta tétlenül nézni, és azt mondta, hogy hát azért most már törjük meg a csendet, és legalább igenis tudjon róla, legalább Izraelben tudjanak róla, hogy ő mit csinált. És így kezdődött az egész történet, hogy elkezdtek rá felfigyelni, és a világigazadíjat abszolút megérdemelten ugye megkapta. Ez volt az első, hogy Baránszky Tiborra bárki odafigyelt, és utána meg hát nemzetközi szinten abszolút ismert lett a neve.
Hol lehet majd megtekinteni a filmet?
Az idei fesztivál szezonban lesznek olyan események és olyan vetítések, amiken remélhetőleg a Mint Halálig is szerepel. Névleg még nem tudom őket megemlíteni, de én azt gondolom, hogy érdemes lesz figyelni a magyar animációs és történelmi filmekkel, főleg történelmi filmekkel foglalkozó fesztiváloknak a palettáját, és én nagyon remélem, hogy fel fog még bukkanni őszig pár helyen a Mint Halálig neve is.
A Művészeti Akadémia 3 éves ösztöndíját nyerte Mózes Gergely, mint ahogy az interjú elején is beszéltünk róla. Milyen hozadéka volt ennek a 3 évnek? Hogyan találkoztak a többi ösztöndíjassal? Milyen programot csináltak? Mikről beszélgettek?
Nekem nagyon fontos része volt a film elkészültének az, hogy részt vettem ezeken a találkozókon. Itt más, tehát ezek a találkozók úgy néztek ki, hogy Bugya Sándor és Aris László voltak az osztályvezetőink, és rendszeresen találkoztunk, ezeken a találkozókon bemutattuk egymás munkáit, és szakmai értelemben nekem például nagyon sokat jelentett, hogy ők hozzá tudtak szólni, ők is, és az osztálytársaim is, akikkel rendszeresen találkoztunk, el tudták mondani a véleményüket, miközben alakult maga a filmterv, és nagyjából én minden fázisát be tudtam hozni rendszeresen az alkalmakra, és végig tudták ők is követni, hogy éppen hogyan alakul, és ez nekem nagyon sokszor befolyásolta is azt, hogy éppen merre haladjak. Tehát folyamatos reflexiót kaptam tőlük a 3 év alatt arra, hogy hogyan készüljön el maga a film. Ez nagyon sokat jelentett, és egyébként azt gondolom, hogy enélkül, a program nélkül én nem hiszem, hogy ez a film meg tudott volna születni. Tehát ez egy nagyon fontos része volt, hogy elkészüljünk.
Még azt is fontos elmondani, hogy a 100 ember, akit díjazott a Művészeti Akadémia, különböző kategóriákban jelentkezett erre az ösztöndíjprogramra, tehát voltak a filmesek, voltak a zenészek, voltak az énekesek, voltak a művészetelméleti kritikai alkotásokat írók, tehát akkor a filmesekkel találkozott. Hányan voltak, kik voltak ott?
Igen, ez a film és fotó szekció volt. Én azt gondolom, hogy nem voltunk egy sokan, 10-valahány emberről beszélhetünk, ugye ez úgy működik, hogy minden szekciót külön bontanak, és általában külön találkoztunk, valamikor összevonva is. Filmfotó szekció, voltak építészek, képzőművészek, zenészek, tehát szinte minden terület képviseltette magát. Mi főleg a film és fotó szekcióban voltunk. Nekem azért is fontos, mert nem csak gyakorlati filmesek voltak, hanem akik elméleti cikkeket is írtak. Nekem pedig ez egy fontos része akár a doktoriskolás tevékenységemnek, hogy publikációkat készítsek, és én rendszeresen olvastam például az ő munkáikat vagy publikációikat. Máshol nem biztos, hogy találkoztam volna velük, vagy én is láthattam, hogy hogyan készülnek ezek az anyagok, az elméleti filmes anyagok hogyan készülnek, de azt is láthattam, hogy az animációs filmek is hogyan készülnek. Maga az animációs technika, dokumentumfilmesek, tehát hogy dokumentumfilmek hogyan készülnek. Ez mind hatással volt, tehát hogy olyan emberek jöttek, akikre én alapvetően már tudtam, hogy kicsodák, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy egyrészt ők mit hoznak a korábbi munkájukat is ismertem. Béna Gyervin, Csúlya László, tehát még sorolhatnám, akik szintén ugye például itt voltak a kiállításon, és az ő munkáikat is itt lehetett látni. Az ő munkáikat is végig lehetett követni, hogy a 3 év alatt ugyan alakult, tehát hogy ez nekem óriási inspirációt jelentett mindenféleképpen.
Akkor gondolom, hogy több alkotás is készült, és ugyanúgyan is véleményt mondott, illetve hozzászólt a többiek alkotásához.
Igyekeztem konstruktív javaslatokkal élni. Igen, tehát hogy természetesen én is mindig hozzá. Én inkább lehet, hogy azt mondom, hogy ilyen lelkes amatőrként szóltam hozzá. Én azt gondolom, hogy nálam nagyobb tudással rendelkeztek többen. Fotósok is voltak, tehát hogy abszolút szakemberekről beszélünk. Én inkább úgy szerettem hozzászólni lelkes nézőként, és hogy engem, mint néző, csak nem tudok mondjuk semmit a dologról, csak ránézek, és ezt is ezt gondolom, hogy akkor ez, na, legyek egy kicsit a néphangja, és akkor megmondom, hogy mi az, ami engem érdekel az adott fotóban, vagy az adott filmben, és mi az, ami nem, tehát én inkább kevésbé szakmai, inkább csak lelkességből próbáltam hozzátenni valamit. Én azt hiszem, hogy szerintem ez is sikerült, hogy hát kellett egy ilyen hang is.
Vége van a 3 éves programnak, ezen a kiállításon záródik úgymond a program, és akkor mutatták be az ön filmjét is, illetve egy több hetes rendezvénysorozat volt, ahol felléptek az énekesek, a zenészek, és így tovább.
Igen, az Eszenti Artist záró kiállítás volt ennek a 3 éves munkának a tulajdonképpen megkoronázása, és itt lehet megnézni azokat a munkákat, amiket 3 év alatt szinte a semmiből elkészültek, vagy kezdeti fázisból, és hogy ez érdekes, tehát idézzem, miből lett a cserebogár, tehát hogy mi lett belőle a legvégén, és ez aki végigkövette, annak is nagyon érdekes, hogy most mi a végeredmény, és ezek ráadásul olyan munkák, amik még folytatódnak is valószínűleg. Most csak a 3 évért véget, de maguk az alkotások, vagy amiket itt láttunk, azért azok még talán még mindig lesznek következő lépések, de hogy itt főleg ezeket látjuk, amit itt ebben a 3 évben elkészült.
Néhány példát mondunk rá. Ruhák vannak itt, szobrok, fotók, festmények, filmeket is vetítenek az elkészült alkotások közül, névviseletes babák, néprajzi gyűjtés alapján, ékszerek, játékok, bútorok, tehát mindezek a művészeknek az alkotásai, akik elnyerték ezt az ösztöndíjat. A Pesti Vigadóban voltunk az Essencia Artis őrizni, használni, teremteni című tárlatában. Beszélgettünk Mózes Gergellyel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanársegédével, filmrendezővel, doktorandusával, a Mint halálig című animációs történelmi dokumentumfilméről beszélt. A Pesti Vigadóba május 7-éig lehet megtekinteni a Magyar Művészeti Akadémia 2023-ban végzett művészeti ösztöndíjasainak kiállítását és programsorozatát. Az Essencia Artis programsorozat keretén belül áprilisban pénteken ingyenes előadásokkal és izgalmas tárlatvezetésekkel készülnek a művészek. Az Essencia Artis programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Részletes információ a www.essenciaartis.com oldalon található.
Az elmúlt percekben Császi Erzsébet riportját hallották. Ferencné Fajta Máriát, a Polgári Értéktárbizottság elnökét, a Polgári Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ha már értéktár és értékek, akkor ismerjük meg Polgár település értékeit. Nos, milyen értékekkel is rendelkezik ez a település? Van belőlük jó néhány.
Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Tulajdonképpen 2016 májusában alakult a Polgári Települési Értéktárbizottság, az önkormányzat élve a lehetőséggel, amit ugye a Hungarikum törvény is meghatároz. Szerette volna, hogy mindenképpen a polgár közigazgatási területén lévő értékeket is gyűjtsük össze. Úgyhogy 2016 májusában alakult bizottságunk, és azóta gyűjtjük a közigazgatási közigazgatási területen lévő értékeinket. Többnyire egyébként kulturális örökség és épített örökség kategóriában tudhatunk értékeket az értéktárban, de található például az agrár és élelmiszergazdaság kategóriában is értéket. Ami értékeink vannak az épített környezetben, ami mindenképpen mindenki számára jól ismert és igen jelentős, a római katolikus Nagy Boldogasszony templom, illetve a református templom, valamint ugye a mindenki számára igen kedves Kálvária domb, annak minden felépítményével. Szintén értékünk, ami a főtéren található, a Barankovics István kereszténydemokrata politikus újságíró szobra, főtéri szobra, aztán a Deli Mátyás, a Hortobágy, illetve a Hortobágy térségének állatorvosa, annak a háza tulajdonképpen, ahol nyugdíjas éveit töltötte, és azon a házon elhelyezett emléktábla, amivel kifejezte a városunk, a településünk a megbecsülését tulajdonképpen. Aztán az Árvácska népdalkör, a Tiszavirág citerazenekar, akik már a 91-92-es évtől regnálnak, öregbítik városunk hírnevét, de persze sokkal-sokkal messzebb nyúl vissza, akár a 70-es évek elejéig nyúlik vissza az ő történetük, még a Gyöngyös Bokréta együttes megalakulásáig. Aztán tudhatunk például olyan értéket is, mint a tűzoltó járművek, az önkéntes tűzoltó egyesület járművei. Ide tartozik például a lóvontatású fecskendő, illetve van egy olyan IFA tűzoltó készülék, ami ugye szintén helytörténeti, és mindenképpen az önkéntes tűzoltó egyesület értékeit öregvíti. Aztán nyugodtan mondhatom, van nekünk egy lovas hagyományőrző egyesületünk is, akik például minden évben megteszik a március 15-éhez kapcsolódó tavaszi hadjáratot, ugyanúgy kapcsolódnak az országban működő lovas hagyományőrző egyesületekkel. Az első világháborús emlékmű, ami itt a templomkertben található, a római katolikus templomkertben. Aztán van nekünk a városnak az első emeletes épülete, a Polonkai ház, ami szintén igen jelentős és igen kedves a polgáriaknak. Nem csak azért, mert messziről is, vagy kívülről is egy ikonikus épület, hiszen, mint ahogy mondtam is, az volt az egyetlen emeletes ház, hanem az volt az a ház, ami tulajdonképpen soha nem lakóház volt, hanem közintézmény. Egy Amerikából hazatelepült polgári lakos építette, és ott elsőként hosszú ideig például a bank működött, a településnek a bankja. Aztán van szintén értékünk egy pedagógus, aki már nincsen közöttünk, a Barkó Imréné született Móricz Juliannának a hagyományközvetítő és értékelő munkássága, aki hosszú éveken keresztül tanítóként, pedagógusként igen fontosnak tartotta a hagyományközvetítést, átadni a hagyományainkat, illetve az értékeinket, közvetíteni a kisiskolás gyermekeknek.
Hogyan? Mit is tanított nekik? Milyen táncot?
Tulajdonképpen ő volt az a pedagógus, aki azt, hogy népviseletet ismerjék a gyerekek, hogy milyenek, egyáltalán hogyan néztek ki a polgári népviselet, illetve, hogy milyen táncunk is. Szintén értékünk a polgári csapásolás, amit ugyancsak ugye férfiak táncolnak, de megvolt a viselete a gyermekeknek, kislányoknak, kisfiúknak, és minden egyes osztályának, alsós tagozatos pedagógusként, minden egyes osztályának megtanította kislányoknak és kisfiúknak is a polgári néptáncot, illetve a kisfiúknak a polgári csapásolást is. Mindemellett egyéb kutató munkája, gyűjtő munkája is dicséretes, hiszen fontosnak tartotta anno annak idején országos pályázatokra pályázni, akár például a Kálvária domb fotóival, a stációknak a fotóival, de akár például a gyermekjátékokat is, a polgári gyermekjátékoknak a gyűjteményét is, közel 100 polgári gyermekjátékot gyűjtött össze, amit szintén ugye az utókornak hagyott. Aztán, ami még esetleg érdekes lehet, élt a városunkban egy úgynevezett Sebestyén Ferenc nevezetű úriember, aki annyira fontosnak tartotta, hogy egy kicsit archiváljuk a pillanatnyi állapotot, hogy egyáltalán mi található a városban, milyen hagyományaink vannak, milyen épületeink vannak, hogy annó annak idején, a 2000-es évek elején videókamerával végigjárta az egész települést. Akkor volt az, amikor elkezdték ugye a régészeti feltárásokat itt Polgár határában, ő már a régészekkel is készített riportot, magát a területet is fölvette. Aztán ugyanolyan fontosnak tartotta például fölvenni akár egy karácsonyi, betlehemi játékot, de ugyanolyan fontosnak tartotta, amikor építették mondjuk a Zöld Elefánt panziót, hogy egyáltalán mi fog ott készülni. Tehát ez egy 7 részes videó sorozat, ami ugye nyilván nagy érték városunknak, hiszen az akkori állapotot megmutatva, visszatekintve azért így örökül hagyta az utókornak, polgárnak egy kis szeletét. Akár például a 100 éves Rozi néninek az elmondása alapján, hogy milyen gyógyteákat használtak, vagy egyáltalán milyen szokások voltak, tehát mindenképpen egy olyan értékes anyag, amit azt gondolom, hogy mindenképpen az értéktárnak a része kellett, hogy legyen.
Fog még bővülni ez az értéktár? Mik a tervek? Vannak már újabb és újabb jelöltek a polgári értékek sorában?
Igen, ez azért nem olyan egyszerű, hiszen ugye az értéktár bővítéséhez ugye kívülről várunk javaslatokat. Tehát ennek az az útja, módja, hogy van egy meghatározott űrlap, egy adatlap, amit be kell nyújtani, akár papíralapon vagy online formában is megtehető, és tulajdonképpen, ha érkezik egy javaslat, akkor az értéktárbizottság, egy 5 tagú értéktárbizottságunk van, az értéktárbizottság azt megtárgyalja. És abban az esetben, hogyha úgy ítéli meg, hogy igen, az értékeink sorát kell, hogy képezze, akkor felvételre kerül. Volt már olyan is, amire azt mondtuk, hogy nem. Ez valószínű, hogy ez nem az értéktár része. Helytörténeti anyag, mindenképpen a történetünknek a része, de nem a települési értéktárba való. Úgyhogy biztos, hogy van, egészen bizonyosan van, én magam is tudnám mondani, hogy nekünk például gyógyvízünk van. Tehát a polgári víz maga az egy gyógyvíz. Tehát, hogyha beérkezne a javaslat, akkor nagyon szívesen fogadnánk. De bármilyen javaslatot nagyon szívesen veszünk és várunk, ahhoz, hogy meg tudjuk tárgyalni, és akkor nyilván, hogyha megítéljük, akkor egyértelműen fog még bővülni a polgári települési értéktár.
Egy szó mint 100, többek között ezekért is érdemes ellátogatni a településre, amelyeket most felsoroltunk.
Mindenképpen érdemes ellátogatni, hiszen mint ahogy minden településnek megvannak a maga értékei, a maga szépségei, így polgárnak is megvannak azok a szépségei, értékei, amit érdemes végigjárni.
Ferencné Fajta Máriának, a Polgári Értéktár Bizottság elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást, illetve a felkérést. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a riporter Császi Erzsébet, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást!
tartalmas időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.